Imádkozzunk. Urunk Istenünk, egész évben hálás a szívünk, de ma, ha ezt lehet mondani, még inkább hálásak vagyunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Nem hagytad, hogy mi a bűneink méltó büntetését kapjuk. Köszönjük, hogy te meg akartál és meg akarsz bennünket menteni. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust, aki azért született meg, hogy mi élhessünk. Köszönjük, Urunk, ezt a csodálatos csodát. Köszönjük azt, hogy ő itt van ma is velünk. Ámen.
Boldog karácsony kívánok mindenkinek. Feltettem a nyakkendőt, mert ma ünnepelünk. Ünnepelünk az Úr Jézus Krisztusnak a születésnapját. Ma, tegnap este kezdtünk, de két napig ünnepeljünk az Úr Jézus Krisztus, hogy megszületett ebben a világban, és mint minden születésnapon örömről szól ez az egész, hogy megszületett, értünk is. És ugye egyszer egy évben szoktunk visszaemlékezni Jézus Krisztus születéséről, hogy mit is történt azon az első karácsonyon. Tegnap este felolvastuk a Lukács evangéliumot, hogy Lukács hogyan vezesse, hogyan emlékezteti az olvasók az első karácsonyra, de ma a Máté evangéliumot fogunk felolvasni. Júli, gyere, olvasd fel nekünk Máté 1:18-25, és figyeljünk, hogy Máté hogyan beszél a karácsonyi történetről. Tomi?
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fogsz szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Immanuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
Köszönöm, Júli. Ugye Máté nagyon sok mindent kihagyott a karácsonyi történetből, ami Lukács szépen leírja. Ugye a Lukács evangéliumon tegnap este arra olvastunk, hogy az angyalok megjelentek, az angyalok hirdették a jó hírt a pásztoroknak, és a pásztorok ugye felkeltek, és végigmentek Betlehemben, hogy meglássák az újjászületett megváltó a világnak. Lukács ez olyan szépen leírja ezek a csodák, amit történtek, de Máté nem beszél erről, ugye? Máté inkább, főleg egy dolog volt fontos számára, ugye? Hogy Jézus Krisztus természet fölötti módon megszületett, ugye? Mária szűz volt, a Szentlélektől megfogantatott. És Máté ezt akarja hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus úgy született ebben a világban, hogy ő Istentől született, Isten fia. Jézus Krisztus, ő 100% Isten volt. És ugyanakkor megszületett, mint valódi kisded, mint kisgyermek. Ő 100% ember volt. És Máté erről szeretnék beszélni. Ez a karácsonyi csoda, hogy Isten megszületett, az Isten fia megszületett karácsonykor, és őt akarjunk ünnepelni. A karácsonyi történet arra szól, hogy Isten természet fölötti módon belenyúlt a történelemben. Belenyúlt a történelem. A metanarratív, amiről szól az egész világ, megállt, és most már látjuk, hogy hogyan kapcsolódik össze a mi mindennapi kísérletünkkel. A természet fölötti világ és a történelem találkozik karácsonykor. Ez a csoda. Isten ember lett. A tökéletes Istent látjuk most már, és a tökéletes embert látjuk az Úr Jézus Krisztusban. De mi az üzenet ennek a történetnek? Mi az üzenet? Mi a mondani való annak, hogy Jézus Krisztus megszületett, mint az Isten fia? Hát tegnap este úgy foglaltunk össze a karácsonyi üzenetet, hogy megjelent a világ világosság, és kiűzte a sötétséget a világból. És arra volt szó tegnap este, úgy, hogy nem tudunk élni a nap nélkül, arra beszéltem tegnap este, hogy a nap süt, és annak a fényt látjuk, annak a melegséget élvezünk, de ha a nap nem sütne, akkor mi itt ezen a bolygón meghalnánk. Elég gyorsan. Tehát nem tudunk élni a nap nélkül, de ugyanúgy nem tudunk élni Isten nélkül. Ugyanúgy meghalunk, szükségünk van Istenre, nem tudjunk élni nélküle. És beszéltünk erről tegnap este. Annyira jó volt a tegnap este utána a Bonca Lénárt, aki tegnap este meghallgatta az ő első prédikációt az életében. Azt mondja, 5-6 éves ez a Lénárt, ide ront, és elmondta nekem, hogy ő mindent megértett a prédikációból. A villa illusztráció megértette, és úgy örültem neki, igen, mert próbáltam egyszerűsíteni a dolgot. Mi ez a sötétség, ami körülvesz minket? És a Lénárt ezt megértette, hogy Krisztus a világ világosság, és ő kiűzte ennek a sötétséget. De nem, Jézus Krisztus nem csak meghalt értünk, az előbb énekeltünk, ugye? Jézus Krisztus eljött a világba, és élt egy csodálatos életet, és karácsonykor ezt akarjunk ünnepelni. Jézus Krisztus miért született? Csak hogy meghaljon értünk? Hát, hogy meghaljon értünk, először meg kell szülni. Igen, megszületett, de karácsonykor mi akarjunk ünnepelni az ő életét. Az ő csodálatos, tökéletes életét, hogy Krisztusban látjuk az Istent, és Krisztusban látjuk, hogy miről szól ez az élet. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérünk, hogy az Isten szóljon hozzánk ezen a karácsonyi napon. Úr Jézus Krisztus, téged szeretnénk ünnepelni ezen a napon. Hogy eljöttél a világba, mint ennek a világnak a világossága. És kiűztél a sötétséget a világból. Úr Jézus Krisztus, szólj hozzánk, hogy megértsük, hogy mi az a sötétség, amit te kiűztél. És mit jelent az, hogy te vagy a világ világosság? Én nagyon kérek, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj, de népered, bonts ki a szemünket, engedj, hogy lássunk ezt a csodálatos fényt. És kérlek, hogy könyörülj rajtam, hogy ezeket tudom magyarázni úgy, hogy érthető legyen mindannyiunk számára. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, és kérlek így, könyörülj rajtunk, engedj, hogy de néped, hogy mi meglássunk téged, és dicsérjünk téged az egész lényünkkel a te születésnapodon. És köszönöm, hogy ezt mind kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Ma, amen, bocsánat. Fölnéztem, és mindenki még örülök, hogy imádkozunk. Ma, ha akarunk megérteni ezt a fényt és a sötétséget, muszáj egy kicsit filozófálni. De kicsit, csak egy kicsit fogom. De kérem, hogy bírjátok ki ezt a pár bevezetést, mert nagyon fontos, hogy ha meg akarjunk érteni ezt a világosságot, meg kell érteni ezt a sötétség, ami körülvesz minket. Végülis azzal kezdeném, hogyan néz ki ez a sötétség, ami körülvesz minket legfőképpen Amerikában és Európában. Hogy néz ki az a sötétség, ami a nyugati országok fölött van? Miért annyira sötét a nyugati társadalmak ma? Tegnap beszéltem a sötétségről, de most másképpen szeretnék bemutatni azt, hogy jobban értsük ezt a világosságot, amit Jézus elhozott nekünk. Először arra szeretnénk beszélni, hogy hogyan kerültünk ebbe a sötétségben, amiben vagyunk most, amitől olyan sok embernek nincsen reménye. Kilátástalan az élete, mert sötétségben él. Hogy kerültünk mi ilyen állapotában? A sötétség, ami körülvesz Európa, és ami körülvesz Amerika, az nagyon más, mint a sötétség, ami Afrikában van. Az afrikai emberek nagyon jól tudják, hogy a lelki dimenzió létezik. Afrikában hisznek a csodákban, az angyalokban, a démonokban, neki nincsen semmi baj ezzel. Más a sötétség, amit ott van. Ők látják ezt a lelki dimenziót a világnak. Európában, ellentétben, minden, ami tartozik a lelki világban, az úgy tekintik, hogy ez egy mese lenne. Az csak egy mese világ. És nálunk van egy hatalmas nagy rés a materiális világ és a lelki világ között, a spirituális világ között. Nyugodtan, ugye a materiális világ az létezik, mert ezt látjuk, de a lelki világra, nagyon szkeptikusok vagyunk, hogy egyáltalán létezik ez a lelki világ. Tehát van egy nagy rés, ami szétválasztja a szekuláris társadalom, ugye a szakrális világtól. Erről szoktak beszélni sokat, a szekuláris, szakrális résről. És ha meg akarjunk érteni az amerikai kultúrát, az európai kultúrát akarjunk megérteni, nem az Amerikát, az európai kultúrát meg akarjunk érteni, akkor meg kell érteni ezt a rést. Ez a legfontosabb dolog, hogy megértjük a mai kultúránkat. Francis Schaeffer, akit szoktam idézni, ő 84-ben meghalt. 1984-ben meghalt. De amiről ő beszélt, 40-50 év ezelőtt, ő már ezek a dolgokról beszélt már akkor. És ő úgy beszélt, hogy a mai világban, az emberek gondolkodásukban, ugye, hogy olyan, mint ez a világ, mintha két szint van. Van egy földszint, és van egy első emelet. És Schaeffer beszélt sokat erről a házról, hogy az emberek a gondolkodásukban, ők látják a földszintet, de úgy gondolkoznak, hogy a földszint fölött van egy tető. És a tető fölött nem látnak semmit. És nagyon sokan így élik az életüket, és azért, amikor a lelki dimenzióról, az első emeletről kezdünk beszélni, nagyon nehezen tudják felfogni, hogy most mi van ott. Nehezen tudják elképzelni, hogy ott van, mert a fejük fölött van egy tető. Csak a materiális világot látják. Most, hogy néz ki ez a rés, ami szétválasztja ezt a két dimenziót? Hogy néz ki ez a materiális földszint? A földszinten van a logikus gondolkodás. Így értelmesen gondolkozunk itt. A matematika nagyon-nagyon fontos szerepe van, de külön a tudomány. A tudomány nagyon fontos. Itt beszélünk a tényekről. És ide tartozik mindent, amit lehet kutatni és bebizonyítani. A tudomány adja nekünk az igazi tudást. Tehát mi az, amit lehet kutatni és bebizonyítani? Minden, ami a materiális világra vonatkozik. Tehát ide tartozik minden, ami a közszférához tartozik. Szabályok és törvények a társadalomban, és a mindennapi életünk. Hogyan élünk a mindennapi életünk, a viselkedésünk. Magyarul itt van a hétfőtől péntekig élet ezen a földszinten. Az első emeleten minden ott van, ami Istenről és a vallásról szól. Ez a mi vasárnapi életünk, ami szét van választva hétfőtől péntekig. Ugye ez a privát szféra. Az emberek úgy gondolják, hát az a te privát élet, privát, amiben te hiszel. Tehát mindenki hisz, amiben akar. Ugye ide tartozik minden, ami azt állítja, hogy lelki igazság. Ugye? Itt vannak az úgynevezett abszolút igazságok, vagy univerzális igazságok. Például, mint az élet értelme, elkölcsi normák, az emberi méltóság, ez mind el van helyezve az első emeleten. Ugye nem régen a modern korban, mondjuk 30-40 év ezelőtt, ugye, amikor a materiális világ nagyon domináns volt, a kommunisták tanították, hogy csak a materiális világ létezik, ugye? És ha abban a korban éltél, ha de hittél Istenben, akkor kicsúfolták, ugye? Mert az Isten nem létezett, és az a réteg, nagyon sokan vannak Magyarországon még, aki így gondolkoznak. Egy materiális szemléletük van, nem foglalkoznak a földszín, vagy az első emelete, az nem is létezik. Nem is létezik. Minden vallás téved. Ugye? Ez csak mese, vagy mitológia, vagy valami. De megváltozott az egész világ az elmúlt 30-40 évben. Ugye? Most a posztmodern korban élünk, ugye? És a posztmodern korban az emberek gondolkodás megint megváltozott. Hogyan gondolkoznak most ez az első emeletre? Most mindenki tiszteli ezt az első emelet, ezt a lelki dimenziót, a vallásosság. Sokan hisznek benne, hogy ez létezik. Sokan hisznek, hogy létezik, de abban is hisznek, hogy nem lehet tudni semmit róla. Ott van, igen, persze, nem tagadjuk, hogy ott van, de nem lehet semmit konkrétan tudni róla. Lehet, hogy ez egy mese, de nem baj, mindenki higgyen, amiben akar. Mert az a lényege, hogy higgyél valamiben. A lelki dolog az jó, spirituális lenni, az egy nagyon jó dolog. Az a lényege, hogy toleráljunk egymást. Senki nem mondja ki, hogy én tudom, hogy mi az igazság. Az a lényeg, hogy toleráljunk mindenkit, mert minden relatív. Senki nem tudhatja, mi az igazság, és ez egy nagybetű igazság. Ugye, van Isten, de nem tudjunk semmit mondani róla. Most, hogy jutottunk mi ebben a helyzetben, hogy abszurd hinni a lelki dolgokban? Higgyél, amiben akarsz, és nem baj, hogy az egy mese, mert az a lényege, hogy mi tiszteljünk egymást, elfogadjunk egymást. Hát ez egy hosszú út volt nyugat, hogy így bejártuk az utat, hogy higgyünk, amiben akarunk, ez nem baj, hogy abszurd. Hogyan nézett ki ez az út? Hát, Isten van, ugye? És amikor használjuk az értelmes, logikus gondolkodásunkat, elég könnyen lehet odáig eljutni, hogy Isten van. Tegnap este erről beszéltünk. Aquino Tamásnak van 5 ilyen bizonyíték, ami könnyen mutatja ki, hogy Isten van. Igen, logikával lehet ez meglátni, hogy Isten van, de logikával semmit nem lehet tudni, hogy milyen ez az Isten. Nem lehet tudni, hogy hány Isten van. Tegnap arra beszéltük, hogy ha visszafelé érvelünk, és sok gonoszságot látunk a világban, akkor lehet, hogy az Isten is gonosz. Tehát semmit nem lehet tudni a logika alapján, hogy milyen az Isten. Tudhatjuk, hogy Isten van, de nem tudjunk semmit mondani róla, hogy ő valójában kicsoda. Ugyanúgy, ha kezdünk érvelni a logikával, akkor könnyen jutunk oda, hogy vannak elkölcsi normák. Hogyne? Nagyon sokan élik egy elkölcsös életet, az mondjuk az aranyszabály alapján. Hogy úgy teszek, úgy bánok, úgy szeretek másokat, úgy, ahogy én szeretném, hogy ők szeressenek engem. Ez logikus. És a nyugat ezt követte. Fel lehet építeni egy egész logikus elkölcsös rendszer. Immanuel Kant lenyűgöző módon ezt csinálta. Csak egy baj van. Egy nagyon nagy baj van. Ha az elkölcsök az alapja, hogy valami miért igaz, az csak a logika, akkor ez nem más, mint az én agyamból kipattant egy gondolat. Magyarul nincs alapja az elkölcs, hogy valójában létezik. Ez csak egy illúzió. És ez furcsán hangzik, ha valaki most, hogy miről beszél ez az elvont lelkész ma reggel? Karácsony napján. Miért beszéljünk erről? Mert ez nagyon-nagyon fontos, mert mindannyiunk, aki itt ülünk, mindenki nagyon jól tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és mit jelent másokat szeretni. A szívünkben ez le van írva, de ezek csak elkölcsi érzelmek, ha Isten nem létezik. Értitek? Ez csak egy feeling, hogy nekem van lelkiismert furdalásom, amikor valamit rosszat csináltam. Ha nincs Isten, akkor nincsenek szabályok és törvények, és igazából nem létezik az elkölcs. Ez csak egy feeling. És a nyugati tudósok rájöttek, hogy hoppá, itt nagyon nagy gáz van, nagyon nagy baj van, nincs alap az elkölcsnek. És ez már a felvilágosodás korban már rájöttek erről. A felvilágosodás kor óta az emberek tudják, hogy a logikus gondolkodás alapján igazán nem tudhatunk, hogy milyen az Isten, és nem tudhatjuk azt, hogy létezik elkölcsi normák. Nem tudjuk, hogy hogy kell élni. Nem tudjuk, hogy mi az értelme az életnek. És a filozófusok ezzel küzdöttek, már régóta küzdenek ezzel. És kellett egy Nietzsche, aki végre kihirdeti, hogy nincs Isten, halott az Isten, mi megöltük az Istent. Miért akarjuk úgy viselkedni, mintha elkölcsi normák vannak? És Nietzsche biztatott, bátorít mindenkit, hogy legyünk következetes. Ha azt mondjuk, hogy nincs Isten, akkor fogadjunk el, hogy nem tudjuk, miről szól az élet. Hogy kell élni? Csak nihil van. Ez volt az üzenete. Már több mint 100 év ezelőtt erről beszélnek. És így lassan mindent relatívá vált. Egy a fontos most. Mivel senki nem tudja, hogy hogy kell élni, ne ítéljünk egymást. Legyünk toleránsok egymással. Fogadjunk el mindenkinek, ez az ő elkölcsi normák. Ha ő így akar élni, akkor fogadjunk el, hogy ő így akar élni. Senki nem tudja, hogy ez igaz, vagy nem. Nem is fontos. Lehet, hogy ez csak egy mese az egész, de nem baj. Nem baj. A tudomány nem tud segíteni. A nyugati tudósok már rájöttek, hogy az empirikus tudomány, ami megvizsgálja a materiális dolgokat, nem tud megvizsgálni Isten. A tudomány semmit nem tud beleszólni abban, hogy van elkölcs, vagy mi az élet értelme. És a nyugati filozófusok rátették mindent, hogy a tudomány majd megvezet minket az igazi tudásra. Csak ők már rájöttek, hogy nincs alapja az elkölcsnek. Nincs alapja annak, hogy Isten létezik. 2 év ezelőtt bementem a könyvesboltba venni karácsonyi kártyát. És felvettem ezt a szép karácsonyi kártyát, és elolvastam. Következőbe van írva, meglepődtem. Jean-Paul Sartre-nak az idézete van benne. Ezt írja ő, mint karácsonyi üdvözlet. Még meg nem születsz, az élet semmi. De a te dolgod, hogy értelmet adj neki. És az az érték semmi más, mint az értelem, melyet választottál. Ez egy karácsonyi üdvözlet kártya a boltokban. Mi az üzenet ennek? Nincs értelme az életnek. Senki nem tudja, hogy miért vagyunk itt, miért létezünk, hogyan kell élni. De Zoli, döntsd el magadnak. És azt az értelmet, és ahogyan te szeretnéd viselkedni, az fogja adni neked az élet értelmet. Ez egy nihilista kártya. Ez egy nihilista, sötét kártya, és az emberek ezt adják egymásnak karácsonykor. Tiago Cavaco, egy lisszaboni lelkész, így fogalmaz. Egy tipikus nyugati ember nem csak elveszett, hanem nem is tudja, hogy elveszett. Schaefer beszélt erről 50 év ezelőtt, hogy a nyugati társadalom már a kétségbeesés vonal tart. Schaefer nem is tudta, hogy mit jelent az a szó, hogy postmodern. Ő beszélt a postmodern relativizmusságról 50 év ezelőtt, és már 50 év ezelőtt mondta, hogy a kétségbeesésnál tartunk. Kedves testvérek, nagyon vész helyzet van. Amerikában rohamosan nő az öngyilkossági kísérletet a fiatalok közé. Mert a fiatalok érzékelik, hogy minden média csatornából csak a nihil jön. Csak a nihil jön. Ma reggel az a kérdésünk, hogy van kiút? Van reménység? Van kiút a sötétségből? Itt tartunk, de mi a kiút ennek az egésznek? Jordan Peterson sokan ismerik, mert sokan követik az egész világban. Amikor ő kitesz egy videót, akkor azonnal több millió ember megnézi az ő videót. Ő júniusban jön Budapestre, és egy páran itt a sarokkőben fogunk elmenni meglátni őt, de a jegyek már régóta elfogytak. Júniusban itt azt nem lehet venni jegyet már, már régóta. Ő nagyon-nagyon-nagyon népszerű gondolkodó, és sokan azt mondják, hogy a nyugati társadalomban ő a legfontosabb gondolkodó. Legfontosabb gondolkodó. És Jordan Peterson nagyon jó látja ezt a nihilt, és a sötétség, ami körülvesz minket. Jordan Peterson lenyűgözően tud arra beszélni, hogy mi az élet értelme, és hogyan kellene élnünk. Az emberek nagyon szeretik hallgatni, igazi reményt ad az embereknek. Ebben a sötét világban, ugye? De kérdés az, Jordan Peterson hogyan kerüli ezt a nihil szemléletet saját életében? Hogy nem esik kétségbe? Mert a Jordan Peterson nem keresztény. Nem keresztény. Milyen reményt tárol fel az embereknek? Mitől annyira népszerű? Mi az az emberek azt mondja, hogy alig várom, hogy hallgassam a Jordan Petersont? Jordan Peterson sokat beszél arról, hogy ő úgy éli az életét, mint ha, és ez a kulcs szó, mint ha Isten létezik. Nem azt mondja, hogy ő hisz Istenben, hanem azt mondja, hogy Isten nélkül nincs értelme az életnek. És Jordan Peterson ezért úgy éli az életét, mint ha Isten létezik, mert így kerüli a nihilt, így kerüli a sötét. Kénytelen úgy élni, mintha Isten létezik. És úgy is éli az életét, mintha Jézus létezett. A legnagyobb hős Jordan Petersonnak az Jézus Krisztus. És amikor Jordan Peterson kezd beszélni Jézus Krisztusról, akkor gyakran kezd sírni. Gyakran kezd sírni, amikor kezd gondolkodni, beszélni Jézus Krisztusról. Miért? Mert számára Jézus Krisztus élete lenyűgözi. Úgy látja Jézus Krisztus, aki élt a legcsodálatosabb élet valakinek valaha. Jézus Krisztus élt a legtökéletesebb élet emberek között. Jordan Peterson látja az Úr Jézus Krisztust, mint a világ világossága. Jordan Peterson az évek során egyre közelebb kerül Jézus Krisztushoz. Egyre jobban tudja elhinni, és ez az ő gubanc, egyre jobban tudja elhinni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és eljött a történelemben, és ez a csoda találkozik a mindennapi élettel. A metanarratív igaz, és a történelem igaz, és Krisztusban találkozik, és ő ebben gyötrődik, ebben kínlódik, ebben sír, ezért emiatt sír, amikor gondolkozik Krisztusról. Valóságos az ő élete? Valójában élt ezen a földön? Mert ő a legnyűgözőbb ember, aki valaha élt a világon. Jordan Peterson azt mondja, ha valaki hinne Jézus Krisztusban, ha valaki valójában hinne benne, akkor az ő élete biztos, hogy gyökeresen, radikálisan megváltozna. Minden megváltozna, ha valaki hinne Jézus Krisztusban. Miért mondja ezt? Jordan Peterson mit gondol Jézus Krisztusról? Ő látja Jézus Krisztus, és azt hiszi, hogy amit a filozófusok már évek óta küzdenek, hogy ki a logosz ennek a világnak. Mi a logosz? A logos az, ami összeköti a lelki dimenziót a materiális világgal, és elveszi a rést a kettő között. A logos az, aki jönni fog, és meg fogja mutatni nekünk, milyen az Isten. A logos el fogja jönni, és el fogja mutatni nekünk, hogy miről szól az élet. Hogy kell élnünk. A logos el fog jönni, és meg fogja mutatni nekünk, hogy hogyan tudjunk kapcsolatban élni az Istennel. Ez a logos. És Jordan Peterson ebben reménykedik, hogy hát ha Jézus, ő a logos, akiben látjuk, hogy miről szól ez az élet. Ezzel küzd Jordan Peterson. És ezzel nyitja az evangéliumot, a János evangéliumot. Köszönöm, Tomi. János erről ír. Így kezdi az ő evangéliumát. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennel volt. Ez az ige szó, ez a logos. És az ige, a logos Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világossága sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige, a logos volt az igazi világosság, ami megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Wow! János ezzel a radikális hírrel elkezdte az ő levelét, hogy eljött a világba a logosz, ami a világ világosság, és ő Jézus Krisztust. És mi láthatjunk Krisztusban konkrétan, miről szól az élet, milyen az Isten, és hogyan kerülhetünk kapcsolatban vele. Minden, ami Isten szeretett volna mondani nekünk az életről, hogy hogy kell élni ezt az életet, elmondta, megmutatta Jézus Krisztusban, és nem egy elkölcsi tankönyvben. Gondoljunk bele. Ha az Isten szeretett volna közölni velünk, hogy hogy kell élni, és inkább ezt leírta egy tankönyvben, ez hogy nézne ki? Hát ez egy hihetetlen vastag, borzasztó könyv lehetne. Sokkal vastagabb, mint az összes ilyen ügyvédi könyvek egybe, ugye? Borzasztó lenne. Tele lenne abszolút igazságokkal, és szabályokkal, és törvényekkel, és alpontokkal, és kivétel esetekkel. Hogyan alkalmazunk, tele lenne gyakorlati és tanácsokat. Ez Isten, ha elküldi nekünk egy elkölcsi kézikönyvet, hogy hogy kell élni ezt az életet, milyen borzasztó lenne. Gondoljunk bele csak egy példa, hogy hogy kell lenni jó fér. Hogy kell lenni jó, hogy legyél hűséges, szeresd a feleségedet, vezesd a feleségedet, kész legyél áldozat hozni, és egy hosszú, hosszú lista, mennyi alpontokkal, és kivételesetek, ha a feleséged lebetegszik, akkor ezt a dolgot kell csinálni, és akkor arra is kellene beírni, hogy de ha valaki megszegi ezek a törvényeket, akkor ilyenkor mit kell csinálni, ha megcsalja a feleségét, akkor ezt kell így. Gondoljunk bele, mennyi borzasztó, csak felkészülni, jó fér akarok lenni, ezt az egész ígyvédi tankönyvet kellene olvasni. Ez igaz minden dologra a keresztény életben, vagy az egész életről szólna. Hogy lehetsz jó feleség? Szívesen olvasnám ezt a könyvet. Vagy hogyan lehetsz jó gyerek? Vagy hogy hogyan legyünk jó munkatársak? Hogyan imádkozunk, hogyan dicsérünk az Isten, hogyan kezeljünk a szenvedést, hogyan adakozunk a pénzünkkel, hogyan kezeljünk a pénzt, hogyan szeressük egymást, hogyan csináljunk egy jó gyülekezet. Mennyire borzasztó lenne, hogy minden így le lenne írva, mint egy hosszú lista. De hála Isten, Isten nem küldött nekünk egy tankönyvet, egy elkölcsi kézikönyv, hogy hogy kell élni, ő elköltöző fiát. És mindent most, ami nekünk kell tudni, hogy hogy kell élni, az Krisztusban látjuk, és Krisztust követjük. Ha valaki szeretne villanyszerelőnek lenni, hogy tanulna meg villanyszerelőnek lenni? Olvashatsz és tanulmányhatsz a kézikönyveket és szaktankönyveket, de abból nem lesz a villanyszerelő. Mit kell csinálnod? Kell találnod magadnak egy nagyon jó villanyszerelőt, és követni őt, és megnézni, hogy hogyan oldja meg a mindennapi problémákat. És amikor ővel jársz, és látod, mint egy gyakornok hogyan csinálja, akkor egy pár év után de is lehetsz egy nagyon jó villanyszerelő. Így működik az élet. Nem tankönyv, nem csak alapelméletre van szükség, hanem az élet, a gyakorlati és dolgok, ezt látnunk kell. És ez igaz, ha valaki asztalosnak lenni, vagy rendőr akar lenni, vagy kocsiszerelő, vagy jó apa, vagy jó fér, vagy kereszténynek lenni. Szükségünk van valakiről, aki ebben ezt látjuk az ő életében. És Isten azért küldte el az ő fiát, hogy lássuk, hogy hogy néz ki egy szeretett teljes élet. Egy önzetlen élet. Hogy néz ki egy önzetlen élet? Egy tökéletes élet hogy néz ki? Jézusban látjuk, hogy mit jelent másoknak megbocsájtani. Hogy látjuk, hogy hogy néz ki türelmes lenni valakivel? Vagy hogy látjuk az igazi bölcsességet, vagy az igazi alázatot? Ezek a dolgok alig lehetne leírni egy tankönyvben, hogy hogy néz ki, mit jelent türelmes lenni, vagy alázatos lenni. De Krisztusban ezt mind látjuk, és értjük. Látjuk és értjük. És ez a karácsonyi üzenet. Jézus Krisztus eljött ebben a sötét világban, és az ő élete a világ világossága. Jézusban, mint Logosz, egyben látjuk, hogy milyen az Isten. És ez az, amit Jordan Peterson még nem teljesen lát, ezt az oldalt Jézus Krisztusról. Jézus Krisztus nem csak egy példakép, hogy lássuk, hogy milyen kellene élni, hogyan néz ki az élet. Jézus Krisztus azért jött, hogy megmutassa nekünk az Istennek a csodálatos kegyelmét és szeretetet. Mert nekünk erre van szükségünk is, ugye? Mert nem mindig úgy élünk, ahogy Jézus Krisztus élte az ő életét. Szükségünk van, hogy az Isten kegyelmes legyen velünk, hogy megbocsátja a mi bűnénket. És Jézus főleg azért jött, hogy mi kapcsolatban kerüljünk Istennel. Jézus hogyan csinált ezt? Hogy kerültünk mi kapcsolatban Istennel Jézus Krisztuson keresztül? Jézus Krisztus, mint a világ logosz, nem csak elvette a rést, ami szétválaszt minket Istentől, hanem Jézus Krisztus elvette a bűnt, ami szétválaszt minket Istentől. Hogy csinálta ezt, mint az igazi logosz? Hát Jézus Krisztus nem csak egy tökéletes életet élt, hanem azért jött, hogy magára veszi azt az ítéletet, azt az átok, amit mi megérdemeltünk, mert megszegtünk az Istennek a valódi törvényt. Az Istennek az elkölcsi normák, azt nem tudtuk megütni. És megérdemelünk az Istennek a büntetését. És Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy magára veszi ezt a büntetést, amit mi megérdemeltünk. Ez a jó hír. Ez a húsvéti üzenet. Ő azért jött, hogy aki hisz ő benne, hogy ő meghalt értem és helyettem, és miattam. Aki hisz ő benne, mint megváltó, a Biblia arra beszél, hogy ez Isten úgy tekint rád hitáltal most, de kezdve, hogy te lettél az ő gyermeke. A bűneid meg vannak bocsájtva. Ez az örömhír a kereszténységnek. Hogy ez a jó hír, hogy Jézus Krisztus a világ megváltó. És aki hisz ő benne, a bűnei, az összes bűn el vannak törölve, meg vannak bocsájtva. És valaki így válik az Isten gyermeke, valaki így kapcsolatba kerül Istennel. De tovább megy, amikor tovább bízunk Jézus Krisztusban, hitáltal az Isten elküldi a Szent Lelket, a Szent Háromságnak a harmadik személy. És a Szent Lélek beköltözik a mi szívünkben. És igenis, gyökeresen, radikálisan megváltozik az egész életünk. Mert nem csak tudjuk, hogy hogy kell élni, hogy hogy néz ki a jó élet, a jó és szép és igaz élet, hanem Krisztusban ő adja az ő szent lelket, ő adja az erőt, a motivációt, hogy tudjunk élni azt az életet, amire hívott minket. Jézus Krisztusban látjuk, Az élet értelmét látjuk, hogy hogyan kerülnek kapcsolatban az Istennel. És ez, amit kívánom mindannyiunknak karácsonykor, hogy mindannyiunk lássuk a Logoszt, mindannyiunk lássuk az Úr Jézus Krisztus. Hogy minél több magyar ember megszabaduljon ettől a sötétség, ettől a vastag tető, ami Európa fölött van. Hogy az emberek lássák, hogy valóságosan létezik az első emelet. Nem csak egy materiális világ létezik. A Logosz megmutatta nekünk, hogy mi értelme van az életnek. Imádkozunk, hogy minél több ember rájöjjön, hogy én elveszett vagyok. Ebben a sötét világban nem tudom, hogy hova kell menni. Imádkozunk, hogy minél több ember látja ezt a világosságot. Imádkozunk Jordan Petersonért, aki sok millió ember követi világszerte, hogy ő meglássa a világosságot, és oda vezessen nagyon sok embert Jézus Krisztushoz. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy karácsonykor tudunk ünnepelni a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél a világba. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy egy lenyűgöző életet éltél közénk. És megmutattad nekünk, hogy milyen az igazi szeretet. Köszönjük, hogy nem egy önző életet éltél, ahol kerestél a saját kényelmedet, hanem kiüresítettél magadat. Nem kerestél a saját dicsőségedet, hanem megaláztad magadat porig, a kereszt halálig. Eljöttél a világba, mint egy szolga. Mint egy szolga, aki azért jött, hogy feláldozza magát értünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük. Köszönjük ezt az életet, amit nyilvánosan éltél, és mi megismerhettünk, mert olvashatunk rólad. Olvashatunk erről a türelmedről, a szeretetedről, a bölcsességedről. És köszönöm, hogy te hívsz minket magadhoz, hogy tanuljunk tőled, hogy kövessünk téged, hogy úgy tekintsünk rád, mint a mi példaképünk. Mint az egyetlen, aki élt egy tökéletes, szép, gyönyörű, igaz élet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, maga az életet, amit hoztál nekünk, amit megmutattál nekünk. És kérünk, hogy munkálkodjál a mi lelkünkben, hogy ez az élet, ez igaz legyen rólunk, hogy itt a sarokkő gyülekezetben követjünk téged, és tele vagyunk a te életeddel, a te szent lelkeddel. És bocsáss meg, amikor bűnt követünk el, és hibát követünk el. Nagyon jó tudjunk, hogy a mi életünk nagyon messze van a tökéletességtől. Nagyon messze. És szükségünk van a te kegyelmedre minden egyes napon. És Úr Jézus Krisztus, ha van valaki, aki még nem ismeri a kegyelmedet, aki még nem bízik benned, aki küzd és szkeptikusan nézi az első emeletet, kérlek, hogy könyörülj rajta, és ajándékozz meg neki igazi hitet, hogy tudjon felfogni Jézus Krisztus, hogy te vagy ennek a világnak a logosz, te vagy a megváltó, te vagy a példa, te vagy az egyetlen forrás a világosságnak. Köszönjük, hogy eljöttél közénk ebben a sötét világban. Köszönjük a Golgotai keresztet, ahol eltöröltél a mi bűnénket, és életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy ez mind megköszönhetjünk neked, és téged tudunk ünnepelni a te születésnapodon. Krisztus nevében. Amen. Amen. Akkor kérem, zenészek, gyertek, és vezess minket, hogy tudjunk ünnepelni Jézus Krisztust, aki világosság. Kérem, hogy álljatok fel, és egy nagyon szép éneket választottunk ki. Ez egy Lauren Daigle ének, ami Tündi lefordított magyarra. Múlt évben ezt énekeltünk.
Testet.